Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, amit megírva találunk Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt első levelének 5. fejezetében, a 16-tól a 18. versig következőképpen. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Amen. Foglaljunk helyet. Hadd köszöntsek most mindenkit azzal, amit a mai Isten tiszteletünk jelent számunkra. Nagyon hálás vagyok az Istennek azért, hogy mindannyiótok életét úgy vezette, hogy ma ebben a pillanatban itt lehettek, hogy együtt adhassunk hálát az Istennek. Egy amerikai énekes és színésznő mondta egyszer, hogy a hála gazdagság, a panaszkodás szegénység. És ahogy ma összegyűlünk a hálaadás friss emlékével a fejünkben, annyi minden van, amiért hálásak lehetünk. Remélem, hogy miközben megosztottam veletek ezt az igét itt Pál apostoltól, ami igazán a valódi Isten szerinti hálaadásról szól, eközben ti is el voltatok foglalva azzal, hogy mindazokra a dolgokra gondoljatok, vagy gondoltatok, amiért hálásak lehettek. És nem győzöm hangsúlyozni Pál apostol levelének ezt a mondatát, és ezt a szót, ami található itt az igében, mindenért hálát adjatok. Mindenért. Nem csak azért, amikor 5-öst kaptok az iskolában, nem csak azért, amikor megnyertek egy sport vagy tanulmányi versenyt, nem csak azért, amikor hazatérve az iskolából talán örömmel fogadnak, és nem csak azért, amikor megkaptok valamit, amit már oly régóta vártatok, hanem azért is, és ez talán furcsán hangzik, de az Isten igéje erről szól, azért is, amikor ott égtelenkedik az egyes a naplóban, mert nem tanultatok. Amikor valami rossz beírással tértek haza, mert valami olyasmit csináltatok, amit nem kellett volna. Amikor elveszítünk valakit, aki nekünk fontos volt. Szeretném tisztázni, hogy a hálaadás nem ugyanaz, mint a köszönetnyilvánítás. A hálaadás hálát ad akkor is, amikor jó, és akkor is, amikor rossz történik velünk. Remélem, meg tudjátok majd ti is látni, hogy milyen igazán gazdagok vagytok, hogy a hála az gazdagság, és hogy Isten munkálkodik mindannyiunk életében. Az ókori római filozófus Cicero mondta egyszer, hogy a hála nem csak a legnagyobb erény, hanem minden más erény szülője is. Ezt gondolták a görög filozófusok. De jól dokumentált tény az, hogy a hálaadásnak hihetetlen szellemi és fizikai és érzelmi előnyei is vannak. Sőt, Pál apostol, ugye ezt írja, hadd olvassam fel még egyszer ezt az igét, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. És miért? Mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Sokan küszködünk azzal, hogy tudjuk, hogy mi az Isten akarata az életünkre nézve, de nem igazán tudjuk megcselekedni. Imádságban könyörgünk hozzá, és kérjük, hogy mutassa meg nekünk, hogy mit kellene tennünk, hol kellene élnünk, kihez kellene hozzámennünk, és így tovább, és tovább folytatódik a lista. Nem azt mondom, hogy rossz vagy helytelen ezeket a dolgokat kérni tőle, de mi lenne, hogyha válaszol, annyit mondana, csak azt akarom, hogy hálás legyél függetlenül a körülményektől. Hálás az iskoláért, akár jó jegyeket, akár rosszakat viszek haza, mert mindennyikből tudok tanulni. Hálás a munkáért, hálás a házastársért, hálás a gyerekekért, hálás az otthonért és a városért, ahol élünk, és hálás mindenért. És feltehetjük a kérdést, mi lenne, hogyha sorra leírná most mindenki azt a mindent, amiért hálásak lehetünk. Milyen hosszú lenne ez a lista? Nagy dolgoktól kezdve a legkisebb dolgokig, ami otthon a miénk. Mi lenne, hogyha ebből a hála leltárból semmi nem maradna ki? Mit írnánk bele? Van erő abban, hogyha megnevezzük azokat a dolgokat, amelyekért hálásak vagyunk. Segít a negatív dolgok helyett a pozitív dolgokra összpontosítani. Segít elkerülni a panaszkodás szegénységét, és ha elég gyakran tesszük ezt, a hála szokásait alakíthatjuk ki az életünkben. És ezek a szokások, ezek nagyon fontossá válnak, amikor a bajok lépnek a képbe. Hiszen mindenki tudja, hogy könnyű hálásnak lenni, amikor jól mennek a dolgok, de amikor a dolgok nehézé válnak, gyorsan visszazökkenünk a panaszkodásba és a zsörtölődésbe. Azt hiszem, ezért tanácsolja Pál apostol, hogy minden körülmények között legyünk hálásak. Adosszak meg egy történetet, lehet, hogy már sokan hallották, mert egy elég népszerű, talán itt az ige hirdetésben is valamikor említettem már, egy történet, hogy az hála miért fontos a mi életünkben, és hogy hogyan tekintsünk erre a hálára. Egy nő egy este az egyik repülőtéren várta a csatlakozó járatát, és még néhány órája hátra volt. Ezért oda ment egy árushoz, vett egy könyvet, és egy csomag süteményt, majd talált egy helyet, ahová leülhetett. Könyvébe mélyedve észrevette, hogy egy férfi ül mellette, aki szemérmetlenül elvett egy-két süteményt a csomagból. Igyekezett nem felháborodni, hogy elkerülje a vitát. Tovább olvasott, sütit evett és az óráját nézegette, miközben a fürge süti tolvaj, ugye ezt gondolta, folyamatosan kiszolgálta magát. Ahogy teltek a percek, a nő egyre dühösebb lett és arra gondolt, ha valaki más volnék, akkor én is megmondtam volna ennek az embernek a magamét. Minden alkalommal, amikor a nő elvette egy sütit, a férfi elvette egy másikat. Amikor már csak egy süti maradt, a nő arra gondolt, lássuk, hogy mit csinál most ez az ember. A férfi mosolyogva és ideges kuncogással az arcán elvette az utolsó sütit és ketté vágta. Az egyik felét a nőnek kínálta, míg a másikat megette. Ez a nő elkapta a felét is, és azt gondolta, hihetetlenül merész ez az ember. Miért nem tud legalább egy kis hálát mutatni? Nem hitte el, hogy ilyen bunkó emberek vannak, és megkönnyebbülten felsúhajtott, amikor hívták a járatára. Összeszedte a holmiát, és úgy távozott, hogy rá sem nézett a hálátlan tolvajra. Ahogy elhelyezkedett a repülőn, hirtelen döbbenten felkiáltott. A csomag süteménye ott volt a táskájában a szeme előtt, kibontatlanul. Ha itt van a csomagom, akkor az a többi süti az övé volt, és ő próbálta megosztani velem. És akkor azt gondolta, hogy túl késő már bocsánatot kérni. És akkor rájött, hogy ő maga volt az a bunkó tolvaj, hálátlan tolvaj, akire ő gondolt. Hasonlóképpen, mint ez a történet, mi is gyakran elvesszük Isten sütijeit. Azt gondolva, hogy azok a miénk, és hálátlanok vagyunk vele szemben. De miért parancsolja Isten, hogy minden körülmények között adjunk hálát? Először is Isten azt akarja, hogy a jó időkben adjunk hálát, mert ez elősegíti az ő dicsőségét, és alázatot nevel bennünk. Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkra vegyük az elismerést azokért a dolgokért, amelyeket Isten tesz velünk. A jó időkben való hálaadás arra emlékeztet bennünket, hogy minden tökéletes ajándék felülről jön, ahogyan Jakab apostol levelében olvassuk. Ahogyan a hálátlan gyermeket sokszor neveletlennek nevezzük, nekünk is hálát kell adnunk jó időkben, hogy elismerjük, hogy minden áldás az Úrtól származik. A jó időkben hálát kell adnunk, mert ez segít értékelni azt, amit kaptunk. Aki állandóan panaszkodik, és soha nem ad hálát, az nem ismeri fel az élet gazdagságát. Amikor időt szánunk arra, hogy megszámoljuk áldásainkat, elgondolkodunk az Úr csodálatos ajándékain, és akkor intenzívebben értékeljük az életet. De miért lehetünk hálásak Istennek a nehéz időkben? Legyünk őszinték. Amikor tragikus idők járnak, úgy tűnik, hogy nem sok mindenért lehetünk hálásak. Hálát kellene adnunk Istennek egy betegségért? Örüljünk-e annak, hogy a világ darabjaira hullik most is a dúló háborúban, vagy a természeti csapásokban? Természetesen nem kell örülnünk, nem erről van szó. Normális dolog fájdalmat érezni. Helyes, hogyha megvalljuk a fájdalmunkat, sőt a haragunkat is. Isten nem azt kéri tőlünk, hogy színleljünk. Nem azt kéri tőlünk, hogy azt mondjuk, hogy a fájdalmas dolgok jók. Ő azt akarja, hogy elismerjük, hogy ő a jó. Hogy sok mindenért lehetünk hálásak, a fájdalmaink, a nyomorúságaink közepette is. Először is hálát adhatunk azért, hogy olyan Istenünk van, aki a körülmények felett munkálkodik, és ez kétségtelenül nem más, mint egy hitvallás. A pusztító körülmények közepette gyakran nem látjuk, hogy Isten keze a javunkra munkálkodik. Hiába valónak tűnik olyan verseket idézni, amelyek arról szólnak, hogy Isten a javunkra munkálkodik. Úgy tűnik, hogy minden bizonyíték azt mondja, hogy a helyzet nem jó, legalábbis a mi szemszögünkből nézve. Aztán hálát adhatunk a reményért, amely túlmutat mindenen, életen és halálon. Hogyan tudnak túlélni azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy az élet csak az, amit látnak? A Biblia azt mondja nekünk, hogy amikor majd eltávozunk innen az életből, akkor az Úrral leszünk. Az Isten által készített otthonban. Olyan testet kapunk, amely soha nem fog elhasználódni vagy megbetegedni. Újra együtt leszünk szeretteinkkel, akik már előre mentek, és Jézussal együtt leszünk. A mennyet olyan helyként írja le a Jelenések könyve, ahol az ebben az életben értékesnek tartott dolgok, arany, ezüst, drágakövek, vagy bármi más, amit mi értékesnek tartunk, azok ott mindennaposak. És ez arra emlékeztet bennünket, hogy ez az élet semmi az eljövendő világ pompájához képest. A mennyet az öröm, az éneklés és az ünneplés helyeként írják le. Aztán hálát adhatunk Istennek a megváltóért, aki lehetővé tette ezt a reménységet. Hálát kell adnunk Isten tervéért, hogy megmentett minket. Hálát kell adnunk a gyermekért a jászolban, a megváltóért a kereszten, a feltámadt Úrért és az eljövendő királyért. Minden körülmények között hálát kell adnunk Jézus Krisztusnak, mert ő a reménységünk oka. A belévetett hit az, ami újjá tesz minket. Az ő gondviselésébe vetett hit az, ami örök életet ad nekünk. Aztán hálát kell adnunk, és hálát adhatunk a természet feletti erőért, amely segít legyőzni a nyomorúságot. Hálát adhatunk egy olyan Istenért, aki valóban megérti a fájdalmunkat. Szokták mondani, hogy Jézus elszenvedte a mi fájdalmainkat. Ő tudta, hogy mit jelent elutasítva lenni, tudta, hogy mit jelent megkísértést szenvedni, tudta, hogy mit jelent elveszíteni egy szeretett személyt, Jézus tudta, hogy mit jelent félreértetnek lenni, tudta, hogy mit jelent, ha valakit megbántanak, és Jézus ismer minket. Senki sem ért meg minket úgy, mint ő. Hálát adhatunk a Szent Lélekért, aki szavakkal, ki nem fejezhető sóhajtásokkal jár közben értünk. Hálát adhatunk, mert van egy Istenünk, aki közelebb áll hozzánk, mint bárki más a Földön. Ő meghallgat minket, amikor ki kell adnunk magunkból a gőzt. Megérti, amikor nincsenek szavak. Erőt ad nekünk, amikor nincs erők. De miért vagyunk gyakran hanyagok abban, hogy akár jó időkben is hálát adjunk az Istennek? Mert amikor a jó dolgok mennek, akkor könnyű természetesnek venni őket. Nem értékeljük az apró dolgokat. Az áldásokat inkább elvárjuk, mint hogy hálával fogadjuk. De gondoltunk-e már arra, hogy mennyi mindent veszünk természetesnek nap mint nap, amiért hálát adhatnánk az Istennek? Miért nem tesszük ezt? Hadd mondjak néhány ötletet. Néha hanyagul adunk hálát, mert úgy érezzük, hogy kiérdemeltük, amink van. Keményen dolgoztunk, és a dolgok jól alakultak. Úgy tűnik, mintha áldásaink a mi jóságunk eredménye lennének. Azért azt gondoljuk, hogy nem kell hálát adnunk, mert mindent kiérdemeltünk, amink van. És ugye ez a hozzáállás, ez ellentétes a bibliai hálával. Aztán néha hanyagul adunk hálát, mert túlságosan ambíciózusak vagyunk. Mindig többet akarunk. Túlságosan el vagyunk foglalva azzal, hogy azt nézzük, mit szeretnénk, ahelyett, hogy megköszönnénk Istennek azt, amink van. Nem adunk hálát azért, amink van, otthon, föld, szerető szülők, család, meghitt otthon, testvérek, étel, oktatási lehetőségek, keresztény környezet vagy gyülekezet. Aztán néha hanyagul adunk hálát, mert természetesnek vesszük, amink van. Mikor adtunk utoljára hálát az egyszerű dolgokért? Mikor adtunk utoljára hálát Istennek a megbocsátásért, a kegyelemért, az ő vezető és erőt adó lelkéért? Mikor adtunk utoljára hálát Istennek a Szentírásért, a Bibliáért, azokért a tanítókért, akiket Isten hozott az életünkbe? Mikor adtunk hálát utoljára Istennek a gyülekezetért és a mellettünk ülő emberekért? Olykor túlságosan is hozzászokunk az ő kegyelméhez, és nem adunk hálát. A háladás azonban segít abban, hogy ne vegyük magától értetődőnek ezeket az áldásokat. Amikor nem adunk hálát Istennek, a jó időkben elveszítjük a képességet, hogy felismerjük, hogy vannak jó idők. Nincs szükségünk tragédiára ahhoz, hogy ráébredjünk arra, hogy vannak jó dolgok körülöttünk. Hiszen ahogy már idéztem Jakab apostoltól, minden jó és tökéletes ajándék felülről való, az Istentől. Minden körülmények között hálát kell adnunk. Amikor hazaérünk, lassan nézzünk körül a házunkban, és vegyük észre azokat a dolgokat, amelyekért hálásak lehetünk. Nézzük meg a fényképeket, adjunk hálát Istennek a gyönyörű emlékekért, amelyeket ábrázolnak. Vegyük észre azokat a dolgokat, amelyeket kaptunk, és adjunk hálát az Istennek ezeknek a barátságoknak az áldásáért. Nézzük meg azokat a dolgokat, amelyek az otthonainkban vannak, és adjunk hálát Istennek azért, amink van. Készítsünk egy listát mindazokról a dolgokról, amelyek Isten jellemével kapcsolatosak, és amelyekért hálásnak kell lennünk. Emlékezzünk arra, hogy hol voltunk, amikor először hallottuk az ő igéjét. Emlékezzünk válságos pillanatokra, amikor azt hittük, hogy nem fogjuk túlélni, de mégis sikerült. Emlékezzünk a lelki leckékre, amelyek megváltoztatják az életünket. Köszönjük meg azoknak, akiket szeretünk. Látogassuk meg őket, és adjunk hálát értük. Amikor ezen a napon, vagy bármelyik másik napon az asztalnál ülünk, akkor nézzünk körül, kik vannak körülöttünk. Nézzük meg a körülöttünk lévő arcokat. Ne nézzünk még az ételre, először nézzük meg az arcokat. Fejezzük ki a hálánkat. Emlékeztessük magunkat és a körülöttünk lévőket, hogy az Úr jó, szeretete örökké tart, és hűsége soha nem ír véget. Emlékezzünk a jó és rossz időkre, majd nézzünk a jövőbe, amikor minden könnyünk letörlődik, a fájdalom örökre eltűnik, és Jézus mosolya örömmel tölt el minket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hadd köszönjük most meg hálánkkal mindazt, amit tőled kaptunk. Mindazt az örömöt és mindazt a szomorúságot, amelyekkel formáltál bennünket. Mindent, ami miatt most itt vagyunk, és mindazt, ami miatt azok lehetünk, akik vagyunk. Hálával köszönjük értünk adott áldozatodat Jézusban. Amen.